Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 154. dicséretünket. A 154. dicséret így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága. Elfoglalva az 512. dicséret első második verseit énekeljük. Az 512. ének így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram. Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, ahogyan megmondta az Úr, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, Te vagy a menedék nekünk. Te vagy az, akihez örömmel jövünk, mert nálad oltalmat talál a mi szívünk és egész életünk. Köszönjük, hogy bármilyen élethelyzetben mindig vársz minket. Fel lehet téged keresni, és ha nem mondod azt, hogy most foglalt vagyok, vagy nem küldesz el, mert nincs idő, vagy nem te rád tartozik a mi dolgunk. Áldunk és magasztalunk, hogy mindent megteszel azért, hogy megnyíljon előttünk az életre vezető út. És amikor ez megnyílt, amikor befogadjuk az élő igét, akkor te, Urunk, tovább vezetsz minket. Olyan jó látni az igében, hogy vezetted az apostolokat, mind azokat, akik rád bízták az életüket, és milyen szépen tágítottad a kört, és egyre jobban megértetted velük, hogy az evangélium mindenkié. Te mindenkit el akarsz érni, mindenkit meg akarsz szólítani, és köszönjük, hogy ebben mi is beletartozunk. És hadd halljuk most ezen az estén, amikor személyesen minket szólítasz, és ne legyen semmi akadály, ami elzárja az utat. Ne legyen a szívünkben, Uram, kételkedés, amivel kétségbe vonjuk, hogy valóban nekem szólsz, és tényleg ezt mondod, hanem amit kijelentettél az igében, azt hagyd tudjuk hittel elfogadni. Hagyd tudjuk úgy venni, hogy igen, ez a te akaratod, és amit megértünk, azt hadd cselekedjük. Tégy képessé minket élni a te akaratodat, Uram, hogy ne csak a szavaink, hanem az egész életünk menete rólad tegyen bizonyságot. És kérünk most szent lelked erejével, tedd áldássá igédet, végezd el a munkát bennünk, és dicsőítünk, hogy te nem végzel fél munkát, te nem hagyod abba azt, amit elkezdtél, hanem befejezed, mert megvan rá a hatalmad, megvan rá az erőd, és mi engedjük, hogy formálj, alakíts minket, hogy készen legyünk arra a napra, amikor a mi megváltó Urunk Jézus eljön. Urunk, várunk téged, és kérünk most ezen az estén is, készíts erre a csodálatos pillanatra, és az, hogy minél többen vágyakozzanak a veled való találkozásra, minél többen akarjanak élni általad. Köszönjük, hogy mindenki ott lesz majd, akit elhívtál. Áldunk és magasztalunk, és köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetének az első 18 verséből. Tehát Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetének első versétől így szól most hozzánk. Meghallották azonban az apostolok és a Júdában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt mondva neki. Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt tettél velük. Ekkor Péter sorjában beszámolt a történtekről, és ezt mondta. Én éppen Joppé városában voltam, és imádkoztam, amikor révületben látomást láttam. Valami nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le az égből, és lejött egészen én hozzám. Közelebbről megnéztem, és láttam benne a föld négy lábú állatait, a vadakat, a csúszómászókat és az ég madarait. Hallottam egy hangot is, amely így szólt hozzám, kelj fel, Péter, öld és egyél. Én azonban így szóltam, semmiképpen sem, Uram, mert szentségtelen vagy tisztátalan még soha nem volt a számban. De másodszor is megszólalt a hang az égből, amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben történt azután az egész felemelkedett újra az égbe. És íme abban a pillanatban három férfi állt meg azelőtt a ház előtt, amelyben voltam, akiket Cézáreából küldtek hozzám. A lélek pedig azt mondta nekem, menj velük, és semmit ne tétovázz. Eljött velem ez a hat testvér is, akikkel bementünk annak a férfiúnak a házába. Ő pedig elbeszélte nekünk, hogy látta, amint az angyal megáll a házában, és ezt mondja neki, küldj el Joppéba, és hivasd át Simont, akit Péternek is neveznek, aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz, mint te, mind egész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt, János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam Istent. Amikor mindezt hallották, megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Az előző fejezetben láttuk azt, hogy az Úr Jézus Pétert elvezette, elsegítette Cézáreába egy római századoshoz, hogy vigye számára az evangéliumot, hogy tovább segítse azon az úton, amelyen elindult. Hisz ő az ószövetségi hitig jutott el. De azóta már új dolgok történtek, Isten elküldte a fiát ebbe a világba, új szövetséget kötött az emberrel, és azt akarja, hogy Kornélius is halljon erről. Azt akarja, hogy megismerje a megváltást, megismerje mindazt, ami ott a kereszten érte történt. Hogy Isten úgy szereti őt, a pogány római századost, hogy oda adta érte egyszülött fiát. És Péter elment, és ezt elmondta. És bizonyára megrendült Kornélius, hiszen ha szimpatizáltak is vele a zsidók, meg ő is az ő hitükkel, mégiscsak pogánynak, körülmetéletlennek, tehát Isten népén kívülinek tartották őt. És ő maga is bele sem tudott abba gondolni, el sem tudta képzelni, hogy az élő Isten ő szereti. És hogy olyan fontos az Istennek, hogy a fiát odaadja érte. És nem tudom, belegondoltunk-e ebbe a megrendítő üzenetbe, hogy mi olyan fontosak vagyunk, én olyan fontos vagyok az Istennek, hogy a saját fiát adta érte. Hát ez a százados mennyi bántást kaphatott. Hányszor megdobálták őket kővel, mert elnyomó rómaiak voltak. És a zsidók kifejezték, nem szeretünk téged, meg titeket, meg az Isten sem szeret. És erre Péter viszi a nagyszerű üzenetet, hogy igenis, Isten neked is, nektek is bűnbocsánatot kínál, Jézus Krisztus neve által. Hát ez egy fantasztikus üzenet volt, és Kornélius erre tudott ráhangolódni. És annyira komolyan vette, annyira örült ennek a hírnek, hogy azt olvastuk, megkeresztelkedett Jézus nevében, majd kérték Pétert, hogy maradjon náluk néhány napig. Nem teltek meg azzal, hogy Péter elment, ott töltött egy-két órát, mondhatnánk úgy is, hogy nem elégedtek meg egy Isten tiszteletni idővel, hanem ők még többet akartak. És azt mondták Péternek, maradj itt, Mert hallani akarjuk mindazt, amit az Isten rád bízott, amit átéltél, hiszen tudták, hogy Péternek Jézussal kapcsolata volt, tanítványa volt. 3 éven keresztül a saját szájából hallotta az igéket. És ott volt Kornéliuszban, hogy ő ezt hallani akarta. Mondd el, add át, meg meséld el, milyen nagy dolgokat tett Jézus. Hadd lássam, hogy milyen hatalmas az Istenünk. Mert Kornélius is megtudta, hogy Jézusban az élő Isten járta ezt a világot. És meg akarom ismerni. És ott van-e ilyen vágy az én szívemben is, hogy nem elég a kiszabott idő, hanem Uram, hát még többet akarok veled tölteni. Még többet akarok rólad hallani. Még többet akarok az igéddel foglalkozni. És azért elgondolkodtató, hogy Péter kész volt ott maradni. Most gondoljuk meg, elmegyünk valahova. És elkezdünk beszélgetni. Elmondjuk, hogy megismertük az Úr Jézust, beszámolunk, mit végzett az életünkbe, vallást teszünk arról, kicsoda nekünk, és akkor az illető azt mondja, hogy maradj itt nálam néhány napig. Ne menj haza, mert én még többet akarok erről a Jézusról hallani. Gyere, vegyük elő a Bibliát, és taníts és magyarázd. Vajon maradna? Vajon tudnánk ott maradni mással, és időt rászánni, energiát, és azt mondani, örömmel tanítalak. Örömmel megismertetlek téged az igével és Jézussal. Tudnánk azt mondani, maradok, vagy keresnénk a kifogást, hát én nem vagyok lelkész, aztán annyi dolgom van, el vagyok foglalva. Olyan nagyszerű, hogy Péter ott tudott maradni. Nem jelentett ez neki problémát. Mert mindennél fontosabb volt, hogy ez a háznép, tehát Kornélius és mindazok, akik őhozzá tartoztak, azok megismerjék Jézust. Megismerjék, kicsoda ő, és Isten mit végzett el benne és általa, vagyis hogy növekedjenek a hitben. Ne csak elinduljanak, hanem növekedjenek. És ehhez segítségre volt szükségük. Mert nem elég az, hogy bizonyságot teszek, és aztán örülök, hogy esetleg a másik azt pozitívan fogadta, hanem tovább kell segíteni. Hogy még jobban megismerje Jézust, és eljusson oda, hogy szívből szereti és szolgálni akarja őt. Tehát ott maradt Cézáreában, Kornélius házában az apostol, és eljutott a hír Jeruzsálembe. Eljutott Jeruzsálembe a hír, hogy most már nem csak samaritánusok fogadták be az Isten igéjét, hanem a pogányok is befogadták az Isten igéjét. És érdemes odafigyelni, hogy ez a hír jutott el, hogy befogadták az Isten igéjét. Tehát észrevették emberek, akik figyelték Kornéliuszt meg a házanépét, vagy esetleg azokat, akik még pár nap alatt csatlakoztak hozzájuk, hogy ezek nem egy klubba mentek el, hanem ott Istenről volt szó, az ő igéjéről, és ezek az emberek kinyitották a szívüket az Isten igéje előtt. És ez eljutott Jeruzsálembe. Hogy nem egy vallást vettek föl, tehát nagyon fontos, hogy nem zsidókká lettek, az Ószövetség hitébe épültek be, hanem az Isten igéjét fogadták be. És ez azért fontos, mert Isten az ő igéjén, az ő szaván keresztül munkálkodik. Hogy Ézsaiás is mondja, hogy elküldöm az én igémet, ami olyan, mint amikor elküldöm az esőt, ami megáztatja a földet, és termést ad. És az én igém nem tér vissza hozzám üresen, hanem elvégzi azt, amiért küldtem. Tehát ezek az emberek hallják Isten igéjét, azt az igét, amit az Úr küldött nekik. De hogy olvassuk, befogadták. Vagyis kinyitják előtte az ajtót. Ugye nem elég, hogy Isten elküldi az igét, hanem meg kell előtte nyitni a szívünket. Be kell engedni az életünkbe, mert akkor fog tudni bennünk munkálkodni. Ugye nem elég megvásárolni a vetőmagot, hanem azt bele kell szórni a földbe. Bele kell juttatni a földbe. Mert ha megvettem, de tárolom, abból nem lesz új növény. És ha viszont belehintem a földbe, akkor ott majd ki fog kelni. Gyökeret ereszt, ki kell, és szárba szökken, termést hoz. És ha kinyitjuk a szívünket, akkor az Isten igéje tud bennünk munkálkodni. Azt mondja, hogy befogadták az igét, azt az igét, amit nekik küldött az Isten. Amit nekik küldött. Mert Isten mindig személyesen nekem küldi az ő szavát. Velem akar beszélni, bennem akar munkálkodni, és ezek ezt megértették. Tehát befogadják az ígét. És amikor eljött Jeruzsálembe az apostolokhoz és a többi Krisztusban hívő emberhez, vagyis a testvérekhez, akkor így jut el, hogy a pogányok is befogadták az igét. A pogányok is. Ők úgy gondolták, hogy a Krisztus csak az övéké, csak a zsidóké. Ugye az Ószövetség népe várta a megváltót, nagy nehezen ismerték föl, hogy ez a Krisztus, ez a Messiás, ez a názareti Jézus, de akik fölismerték, azok mind zsidók voltak, és úgy gondolkodtak, hogy ez a Messiás csak is hozzánk jött, csak is a miénk. Innen próbálja az Úr Jézus kimozdítani az övéit. Már ezt láttuk Fülöp életében, amikor Samáriába indult, és hogyan mozdítja ki Isten őket? Üldözés által. De amikor nincs más, menekülni kell. És akkor nem nézik, hogy hova mennek, hogy samaritánusok közé megyünk, vagy pogányok földjére, oda mennek, ahol befogadják őket. És így viszik magukkal az evangéliumot. És ha már ott vannak, Samáriába, aztán itt Cézáreába, hát elmondják. Elmondják mindazt, amit Isten cselekedett. Hiszen ez... Mondhatnánk így, ma nagyon szeretik, ugye ezt használni, hogy történelmi idők. Hát ez történelmi idő volt. Eljött Jézus, a Krisztus, meghalt a kereszten, majd föltámadt, aztán eljött a Szentlélek Isten, és egy hatalmas pezsdülést hozott ebbe a világba. Ahova a Szentlélek Isten eljutott a tanítványok által, ott megmozdult valami. Ott egy pezsgés indult be. Itt is azt látjuk, hogy Kornélius egész háza népe megmozdul, és megkeresztelkedik, és ez a keresztség nem csak annyi, hogy egy szertartás történik, hanem mindenki előtt vállalják Jézust, és elkötelezik magukat neki. Tehát a keresztség az egy elköteleződés is. Tudatosan elkötelezem magam annak a Jézusnak, aki meghalt értem és feltámadott. Tehát ez egy tudatos elköteleződés. És így kellene nézni a saját keresztségünkre, így kellene nézni a konfirmációnkra, hogy amikor megvallom a hitem, én elköteleztem magam Jézusnak. De tartom én magam ehhez? Valóban el vagyok neki köteleződve, vagyis övé az életem, ő az első, és mindig, amit akar, azt elé helyezem a saját dolgaimnak. Ezek így fogadták. És a Jeruzsálemben levők kicsit olyan lenézően fogadták a hírt, a pogányok is. Tehát úgy néztek a nem zsidó emberekre, hogy azokból nem lehet Isten gyermeke. Hogy azok nem térhetnek meg, nem kezdhetnek új életet. Ugye hányszor úgy van, hogy mi is, hát úgy nézünk emberekre, hogy ott már semmi nem változhat meg, nem lehet másabb az életük, tehát valahogy becsomagoltuk őket, vagy beraktuk őket egy polcra, és azt mondjuk onnan nem lehet kivenni. Így voltak ezek is. A pogányok, azokból nem lesz Isten népe, és most meg kell nekik barátkozni a gondolattal, hogy igen, és Isten nyit feléjük, és nekik is nyitni kell. Isten nem zár ki senkit. Isten mindenkinek kínálja az új élet lehetőségét, ahogy itt a végén olvassuk, hogy kínálja a megtérést és az életet mindenkinek. Nem Isten zár ki. Nem Isten mondja, hogy te nem léphetsz be a kapun, hanem a kezünkben van a döntés. Ő Jézusban ezt megadta. Mondhatnánk azt, hogy Jézus Krisztusban Isten egy zöld jelzést adott az életre. Zöldre váltott a lámpa mindenki előtt. Addig a nem zsidók számára piros volt. Nem mehetsz az életre. Nem mehetsz az Isten közelébe. És hogy ez mennyire így volt, ezt tudjuk onnan, hogy a jeruzsálemi templomban volt egy pogányok udvara. A nem zsidó származású ember, ha szívében volt szomjúság, keresés, érdeklődés Isten felől, csak arra a pogányok udvarára mehetett be. És a pogányok udvaráról a szentélybe vezető ajtó fölé ki volt írva, hogyha ide egy pogány, egy nem zsidó belép, az halál fia. Nem lehetett tovább menni. És ugye úgy épült föl a jeruzsálemi templom, hogy volt a szentély, azután a szentek szentje legbelől, a szentek szentjében volt található a szövetség ládája, tetején a két kérubbal, és ott élte át a főpap, meg Izrael népe, hogy Isten megjelenik. Ugye még a főpap is oda csak egyszer léphetett be. És hát így élték meg a zsidók, hogy le van zárva az út, tilos. Mondhatnánk azt, ugye az a tábla, az egy stop volt. Állj meg, piros, nem lehet tovább menni. És Jézus zöldre váltott. És ez csodálatos. És ezt jó nekünk átélni, és jó hittel fogadni, hogy Isten nekünk is megnyitotta az utat, hogy eljussunk a keresztig, a kereszttől pedig ő hozzá. A kereszt által összeköti a mi életünket az ő világával, hisz mi is pogányok vagyunk. Ugye születésünktől, származásunktól fogva mindenki, aki nem zsidónak született, az pogány. És majd amikor meglátom, hogy a lámpa zöldre vált, és oda megyek Jézushoz, akkor Jézus által lehetek Isten gyermeke. Lehetek keresztjén, lehetek tanítvány, de nem annak születek. Nem annak. Majd a Szentlélek által születek Isten gyermekévé, de ez az Úr munkája az életemben. És ezt a Jeruzsálemben lévő tanítványoknak, zsidó tanítványoknak is meg kell érteni. És elmegy Péter Jeruzsálembe, és elmondja, hogy ő hogyan is jutott el ide. Ugye beszámol nekik arról, hogy nézzétek, Én nem magamtól indítottam egy pogány missziót. Nem arról van szó, hogy én, Péter, úgy gondoltam, hogy ha a zsidók elutasítják, akkor megyek a nem zsidókhoz, megyek a pogányokhoz. Én nekem eszem ágába sem volt Cornelius házába menni. Sem, hogy ő imádkozott. Ő Joppéban volt. Hisz ő a gyülekezeteket, a már létrejött gyülekezeteket látogatta sorba. És ő Joppéban volt, ott átélték, hogy egy Tábita nevű hívő nő, aki meghalt, Jézus neve által föltámadt. És ennek örültek. És ez a Istennek ez a hatalma és ereje, ami ott megnyilvánult, ez sokakat odavonzott. Akartak tudni a Krisztusról. És Péternek nincs a gondolataiban az, hogy ő onnan elmenjen. És különösen nem zsidók közé. De mit csinál? Imádkozik, és imádság közben kap egy látomást. Majd később látjuk, eszébe jut, amit az Úr Jézus mondott, ugye eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt, hogy János vízzel kereszteldeti, Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Tehát tulajdonképpen Péter szívében, gondolataiban az imádság és az ige kap főszerepet. Az Úr őt az ima és az ige által vezeti tovább, és juttatja el oda, hogy meglássa, kicsoda ő, és mi a feladata. És ez azért lényeges, mert minket is így formál és vezet az Úr, imádság és ige által. Imádság közben kap látást. Ez is fontos, hogy az Isten dolgai, imádkozás és igeolvasás közben tisztulnak és kristályosodnak ki előttünk. Ugye, amíg nem imádkozott, addig Péter előtt sem volt világos, hogy mit kell tenni. De az Úr egy látomás által teszi számára egyértelművé. Mondja, nézd, új idők jönnek. Tulajdonképpen ezt Péternek már tudni kéne, meg a többinek is, mert megkapták a missziói parancsot, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. De mégis az Ószövetség hite meg a zsidóság olyan erős hagyományt képezett a szívükben, hogy maguktól ebből nem tudtak kilépni. Mondhatnám így, hogy Péter nem volt bizonyos abban, hogy tényleg helyes dolog-e, hogy elviszi az evangéliumot egy római katona házába. Tehát ha itt ő nem kap megerősítést, akkor ő bizonytalanságba lett volna. És az Úr ilyen csodálatos, hogy tudja, ha mi bizonytalanok vagyunk. Tudja, hogyha még nem stabil a hitünk, vagy valamit nem merünk megtenni, mert nem vagyunk bizonyosak abban, hogy ez az Úr akarata. Akkor ő úgy fog felénk közeledni, hogy azt megértsük. Ugye vasárnap volt róla szó, hogy Péternek Isten olyan területen küldi az üzenetet, ami akkor és ott fontos neki. Ugye megéhezett. És amíg ételt készítenek, ment imádkozni, és az Úr ezt használja föl, hogy az étkezési törvényeken keresztül juttatja el oda, hogy nézd, már egy új világ van. És ebben a világban már ezek a régi törvények nem érvényesek. Isten kitárta az evangélium kapuját a népek számára. És bátran mehetsz. Bátran viheted az evangéliumot. Tehát olyankor soha ne legyen kétségünk, ha az igét kell vinni valaki felé, hogy ezt most kell vinni, vagy ne. Nem. Ugye a kétségeknek akkor kell előjönni, amikor olyan dolgot akarunk végbevinni, amit látunk a világnál minden nap, de nem biztos, hogy ez az Isten igéje szerint is úgy van. Akkor mielőtt cselekszünk, imádkozzunk, és kérdezzük az Urat, és meg fogja mutatni. És jó látni, hogy Péternek megmutatja, sőt, még azt is elénk tárja az ige, hogy Isten milyen türelmesen foglalkozik vele. Háromszor ismétlődik meg ugyanaz a jelenet. Mert Péternek nem elég egyszer, nem elég kétszer. És az Úr belemegy. Hát ha nem elég egyszer, akkor adom még egyszer. És végig kell gondolni, hogy hányszor van így a mi életünkben is. Hogy Isten ilyen türelemmel keres, hordoz, foglalkozik velünk. És ha nem értjük először, vagy makacskodunk, utánunk jön, és szól újra, és másodszor, meg harmadszor is. Persze a végtelenségig nem lehet csinálni, hogy nem értem, de az Úrnak van türelme, hogy megértesse velünk az üzenetet. És Péter megérti, és el fog indulni, azt mondja, hogy menj velük, tétovázás nélkül, vagy kételkedés nélkül. Tehát amikor megérted Istennek az akaratát, akkor ne engedj a kételkedésnek. Ha valamit ő kijelent neked az igén keresztül, akkor fogadd el, hogy az úgy van. Akkor ne tétovázz, ne kételkedj, hogy jaj, de tényleg úgy van. Hanem mindig arra kell építeni, amit ő mond. Péternek mire kell építeni? Mert még előjöhet a bizonytalanság. Például most is, amikor ott van az apostolok előtt, a jeruzsálemi gyülekezet előtt, ott lehetne benne, hogy tényleg jól tettem. Hát itt vannak ezek sokan, és mind azt mondják, hogy nem biztos, hogy helyes volt, hogy a pogányokhoz elment, és meg is keresztelted őket, bemerítetted őket Jézus nevébe. És Péter mit mond? Belekapaszkodik az Úr szavába, amit Isten megtisztított, nem mond tisztátalannak. Aztán mire épít? Hogy eszembe jutott az Úr igéje, az Úr szava, hogy János vízzel keresztelt. Mivel oszlatja el a kétségeket? Az igével. Ugye akkor abban a kritikus helyzetben eszébe jut, amit Jézus mondott. És nekünk is mindig ez oszlathatja el a kételjeinket. Hogy idézzük föl, mit mondott az Úr ezzel a témával kapcsolatban. És Péter eljut oda, hogy így szól, ki vagyok én, hogy akadályozzam Istent. Tehát amikor látja, hogy hirdeti az igét, azok befogadják, és leszáll a Szentlélek, akkor átéli, hogy itt hatalmas dolgokról van szó, Isten cselekszik, megajándékozza szent lelkével a nem zsidókat, és hát akkor én ki vagyok, hogy megakadályozzam? Tehát rádöbbent Péter, hogy itt vigyáznia kell, mert ha Isten valamit cselekszik, valahol kinyit egy kaput, én nehogy akadály legyek. Nehogy akadály legyek a kételjeimmel, a hitetlenségemmel. És az Új Szövetségben látunk olyat, amikor valakik akadályok lesznek. Másokat akadályoznak abban, hogy Jézus elé kerüljenek. Ugye, amikor Bartimeus kiabál Jerikó határában, mert vak létére nem látja, hogy kivonul el ott, de hallja azt, hogy fölbojdult a város. Hogy valami rendkívüli dolog történt, és elkezd érdeklődni, és mondják, hogy a názáreti Jézus az, és kiabál, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. És akkor vannak emberek, akik oda mennek, és azt mondják, legyél csöndben. Hát Jézusnak sürgős útja van Jeruzsálemben, most fog király lenni. Ő nem ér rá most egy holmi vakkoldussal foglalkozni. Tehát azok az emberek akadályozzák ezt a vakot. Neki kellett volna azt mondani, hogy barátom, gyere, oda viszlek. Te nem látod Jézust, én látom, gyere, hónod alá nyúlok, oda segítelek. De segítség helyett akadályok lettek. És szabad ezt végig gondolni, hogy én mi vagyok, segítség az Úr kezében mások számára, vagy akadály vagyok. Akadály, mert esetleg régi törvényekhez, szabályokhoz ragaszkodom, és nem veszem észre, hogy Krisztusban már ledőltek a válaszfalak, hogy Krisztusban már nem az számít, hogy ki hol tart, hanem hogy milyen szívvel jön. Nem az az érdekes, milyen bőrszínnel, kinézettel, állapotban, hanem hogy milyen szívvel jön, hogy meg akarja ismerni Jézust, hogy a kegyelemben akar részesülni. Mert az új szövetség már arról beszél, hogy mi nem tudjuk olyan állapotba hozni magunkat, hogy megfeleljünk az Istennek. Jöhetek úgy, amint vagyok, sok bűn alatt. Ugye pont ez vitte haza a tékozló fiút, hogy ismerte az atyát, hogy így is haza mehetek, semmi probléma. Nem kell nekem több, csak legyek egy béres, de otthon, az apám házába. És amikor hazamegy, akkor átéli, hogy az atya úgy, ahogy van, mocskos, koszos ruhájába magához öleli. Nem azt mondja a fiúnak, hogy nézd, ott a fürdőszoba, tedd magad rendbe, öltöz át, majd aztán tárgyalunk. Hanem úgy fogadja, ahogy van. És ezt kell nekünk is látni, hogy így segíteni mindenkit oda Jézushoz, mert ő a megoldás. Bármilyen problémával, bármilyen helyzettel küszködünk, a mai embernek az egyedüli megoldása, názáreti Jézus Krisztusban való hit, nincs más. De vizsgáljuk meg ezt a hitet, hogy valóban ő-e nekünk mindenben a megoldás. És hogy teljes szívvel bízunk-e benne, mert mondani könnyű, de néha nehéz ezt átültetni a gyakorlatba. És vajon miről beszél az életünk? Arról, hogy mondjuk, meg át is ültetjük a gyakorlatba, vagy csak ezt a bizalmat a szavainkon keresztül érzékelik az emberek, vagy látják is, hogy amikor megijednek a nem hívők, amikor nem látnak megoldást, akkor a hívők tudják az életükkel mutatni, hogy nekem Krisztus a megoldás, ő az én segítségem, hogy tényleg nála van a menedékem, ahogy a Joel próféta írta, és ő nála van az élet. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, leborulva magasztalunk téged, hogy zöld lámpát adtál nekünk, hogy már nem piros, amikor keresünk. Már nem azzal kell szembesülni, hogy állj, itt nem mehetsz tovább, hanem a lámpa zöld, és azt jelzi, jöjj, oda jöhetsz hozzám. És köszönjük, hogy nincs szükség arra, hogy előtte valaminek megfeleljünk, törvényeknek, vagy rendbe rakjuk az életünket. Mert Uram, nem is tudjuk rendbe rakni az életünket, és nem tudunk megfelelni a törvényeknek sem, az elvárásoknak sem. Ezért jövünk úgy, mint akinek rád van szüksége. Jövünk úgy, mint aki nálad nélkül elveszett ember. De köszönjük, hogy eljöttél, hogy megkeress, megtalálj, és hazavigyél a nyájba, az atyai házba. És köszönjük neked, hogy mi, akik most halljuk a te igédet, ezt élhetjük át, hogy szeretsz, hogy fontos neked az életünk, hogy mindent megtettél, hogy el ne vesszünk, inkább a saját életed adtad halálba, csak hogy mi megmeneküljünk az atya ítéletétől. Uram, olyan jó látni, hogy a nem zsidók számára is kinyitottad az élet lehetőségét. Uram, add, hogy mi se zárjuk be senki előtt az ajtót. És könyörülj, hogy a mi szívünkben is legyen olyan szomjúság, vágyakozás, mint volt Kornéliuszék szívében, hogy akarjunk minél többet veled lenni, minél többet igédből megismerni. És segíts, hogyha mások akarnak rólad hallani, akkor legyen időnk velük foglalkozni, legyen bátorságunk azt mondani, vegyük elő a Bibliát, és nézzük, mit mond ez nekünk ma rólad, az életről, és használjuk az igét úgy, mint az élet használati utasítását. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te nevedben való hit által lehet életünk. És köszönjük, hogy ajándékaidat adod nekünk is. Szeretnénk megnyitni a szívünket, hogy töltsd be önmagaddal, lelkeddel, és add nekünk ajándékaidat, hogy ebben a világban meg tudjuk élni a te országod minden áldását és erejét. Így kérünk a betegekért, az egyedül élőkért, gyászoló testvérekért, Uram, add, hogy mind hozzá tudjanak fordulni, fölemeljék a szívüket, és te tőled kérjék, várják a békességet, a gyógyulást, az erőt, a látást. És Uram, te adj így nekünk is új látást, és erőt annak a megvalósításához, és bátorságot. És könyörgünk, Urunk, a családokért, házaspárokért, gyermekekért, fiatalokért. Kezedbe tesszük a szenvedélybetegeket, a mindenféle megkötözöttségekkel küszködőket, hogy tudjanak kiáltani, hogy adj szabadítást. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, adj nekünk látást, adj ébredést. Könyörgünk népünkért, ott, hogy még megragadja, amíg lehetőség van a te kinyújtott kezedet, és ezért a világért is. Hozzád száll imádságunk, Urunk. Könyörülj, hogy még visszaforduljunk a szakadék felé vezető útról hozzád, hogy életet nyerjünk. Örök életet, el nem múló életet. És könyörülj, hogy akik hitben vannak, azok hülyek tudjanak maradni, hülyek tudjunk maradni, mint halálig, hogy megkaphassuk tőled az élet koszorúját. Így kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön mennybe menetel ünnepén 6 órától, este 6 órától tartunk istentiszteletet, majd vasárnap jelen rendelkezések értelmében még mindig 2 istentiszteletet tervezünk, az egyik 10:30-től, a másik délután 3 órától lesz megtartva, erre is várjuk a testvéreket. Befejezésül a már megkezdett 512. dicséret 6. versét énekeljük, szólj és csitítsd a bút.